Köszönöm szépen. Talán nem kell bővebben kifejtenem, hogy a manapság az egyetemi kutatóintézeti könyvtáraknál egy fontos fókuszterület a kutatók, oktatók segítése, és a kutatók, oktatók számára pedig egyre inkább központi kérdés a különböző metrikáknak való megfelelés, hogy tudnak úgy publikálni, hogy ez mind az ő személyes karrierjüknek, mind az intézményük céljainak megfeleljen. Az akadémia ebben a kérdésben megszólalt az elmúlt év végén, ennek az évnek az elején, és ez az akadémiai állásfoglalás, ez hatalmas visszhangot keltett. Azóta sok helyre hívnak ilyen témában előadni. Mielőtt a konkrét akadémiai állásfoglalásról beszélnék, szeretném majd egy kicsit körüljárni nagyon röviden ezeknek a mutatóknak a kérdését. Illetve bevezetni a predátor vagy parazita folyóiratoknak a fogalmát. Mitől jó egy folyóirat? Szakmailag egy kutató számára két fontos tényező van. Egyrészt, hogy sok értékes információt közöljön a számára, másfelől, hogy megbízhasson ezekben az információkban. Tehát az a jó folyóirat, amelyik hát megfelelő minőségbiztosítást folytat. Ha már a kutatásnak a külső értékelését veszük elő, akkor a bibliometriához kell fordulnunk. Mitől jó egy folyóirat? Ennek a jóságnak valamiféle közelítő, áttételes, proxy jellemzőit lehet megfogni. Ilyen például az idézettség, a Web of Science-ben hát nagyon régóta megvan, és Magyarországon is több évtizede figyelik az impact faktort, és hát vannak újabb, modernebb mutatók is, mint például a Scimago Journal Rank, és még ennél újabbak is. De nagyon fontos, és ezt nekünk, könyvtárosoknak nem csak figyelembe kell venni, hanem fontos sugallni a kutatók felé is, és mivel egyre több folyóirat kiadási feladatunk is van, előző előadásokban is folyóirat és könyvkiadási feladatunk van, előző előadásokban is megjelent az OGS, meg az Open Monograph Press és hasonló dolgok. Tehát nagyon fontos szem előtt tartani azt a könyvtári alapigazságot, hogy ahhoz, hogy egy kiadványnak jó mutatói legyenek, ahhoz jó mutatókat számolni csak megfelelő lefedettségű és egyenletes eloszlású adatokból lehet. Tehát rettentő fontos, hogy az általunk kiadott folyóiratok, illetve azok a folyóiratok, amikben a kutatók publikálnak, ezek rendszeresen megjelenő, tehát ilyen szempontból technikailag is megbízható források, platformok legyenek. Ugyanakkor ezek a mutatók, amiket a folyóiratok, és hát rajtuk keresztül a kutatók a kutatás eredményességének az értékelésére használnak, ezek hát egy csapda helyzetet is jelentenek. Amikor egy mutatót teszünk meg a célnak, legyen az impact faktor, kumulatív impact faktor, a Q1-Q2 érték, akkor a kutatói publikálói magatartás az ennek a mutatónak az optimalizálására fog törekedni, és hát azért ez nem teljesen biztos, hogy egy ilyen mutatónak az optimalizálása az egyúttal a minőség optimalizálását is jelenti. A jelenlegi rendszernek, tehát a bibliometria nagy fontosságának, az open access-nek egy következménye, egy mellékhatása a predátor vagy parazita folyóiratoknak a megjelenése. Talán azért is szoktak engem hívni ilyen előadásokra, mert valaha nagyon régen az MTMT honlapján valószínűleg én voltam az, aki Magyarországon először írt parazita folyóiratokról, akkor megpróbáltuk így magyarítani ezt a kifejezést, de aztán ez a magyarítás ez elbukott, és ma már egyre inkább a külföldi terminológia kerül nálunk is középpontba, és predátor folyóiratoknak nevezzük ezeket. 2020-ban a TMT-ben közöltem erről egy cikket. Mi is a probléma? A predátor folyóiratok klasszikusan csaló folyóiratok. De ugyanúgy, mint nagyon sok más téren, tehát most már nem azt mondják, hogy autizmus, hanem van egy autizmus spektrum. Ma már igazándiból egy predátor spektrumról beszélnek a tudományos kutatásban, aminek csak az egyik végén vannak a klasszikus csaló folyóiratok, akik igazándiból csak beszednek egy pénzt, és semmiféle minőségbiztosítást nem végeznek. És ennek a spektrumnak a széltében pedig hát különböző olyan folyóiratok találhatók, amik ugyan nem csalók, de nem megfelelő minőségbiztosítási, vagy publikálási, vagy egyéb szempontból nem megfelelő gyakorlatot folytatnak. Ajánlom a tisztelt hallgatóság figyelmébe az Interacademic Partnershipnek a Combating Predatory Academic Journals and Conferences című kiadványát. Nagyon jól összefoglalják ezt a kérdést. Ebből látszik ugye, hogy nem csak predátor folyóiratok, predátor konferenciák is vannak, mindaz, ami naponta beesik a postafiókunkba, hogy ilyen konferenciára menjünk meg, ott publikáljunk, ennek nagyon nagy része mögött valami ilyesmi áll. És hogy csapódott le ez a probléma Magyarországon? Az elmúlt évben felszínre került, hogy az MTA 9. osztálya, tehát társadalomtudományok, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság mind a kettő elkezdett megkötéseket megfogalmazni, hogy aki nálunk akar valamit csinálni, karriert csinálni, az ilyen és ilyen folyóiratokban ne publikáljon, azokat nem veszünk figyelembe. Könyvtáros szemmel ezek az első, ugyanúgy Sasvári Péter tudománymetristának a cikkeire is fölhívnám a figyelmet, ő nagyon sok helyen kongatta a vészharangot. Most könyvtáros szemmel azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az első reakciók a hazai publikálási szokásoknak a változására, ezek talán még egy kicsit elsietettek voltak, vagy túlzóak. Nem igaz, hogy minden, amit az MDPI kiad, minden folyóirat, ez feltétlenül predátor lenne, vagy rossz lenne, de ezek voltak azok a jelzések, amik afelé mutattak, hogy az akadémiának foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel. És mi lett ennek a problémának a megoldása? Az akadémia összehívott egy bizottságot, a bizottság tagjainak a neve az olvasható. Bocsánatot kérek, én azt hittem, hogy ezt lakítottam. A bizottság tagjainak a neve az olvasható itt a publikáció fölött. Ez a kiadvány, ez elérhető az akadémia honlapján, nálunk is a Reál repozitóriumban megvan, és utána lényegében ennek az anyagnak egy másik megjelenése a Magyar Tudománynak a januári számában, mint egy tematikus blokk jelent meg. Amikor ez az akadémiai állásfoglalás megjelent, akkor ezt úgy, én sejtettem is előre, de Hát ez be is következett, tehát az volt a szakmának a reakciója, hogy akkor mi is ez a lista, amit csinálunk. És nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az egész bizottsági munkából, a bizottság által megfogalmazott ajánlásokból nem a fekete lista a lényeg. Az csak egy apró momentuma a dolognak. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy minden kutatónak meg kell fontolnia, hogy hol publikál. És ez még inkább lényeges az oktatásban, amikor a fiatal, leendő kutatókat tereljük afelé, hogy milyen publikálási gyakorlatot folytassanak. Ez az, ami a lényeges kérdés. A könyvtári világban, az open access világban nagyon régóta elérhető ez a elég minimális, de nem eléggé hangsúlyozható előforrás, a Think, Check, Submit. Nevében is tartalmazza, hogy hogy kell eljárnunk a publikálásban. Először gondolkodjunk egy kicsit, ellenőrizzük azt a folyóiratot, ahol publikálni akarunk, és csak utána küldjük be a cikkünket. De ezt talán úgy is megfogalmazhatjuk még érthetőbben, hogy olyan folyóiratban publikáljunk, amit olvasunk is. Nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni azt az információ özönt, ami ránk zuhan. Naponta kapunk e-maileket, hogy publikálj itt, csak $150, heteken belül megjelenik a cikked. Nem szabad ezeknek a szirén hangoknak helyt adni, és nem tudom jobban mondani, mint hogy még egyszer megismételjem, olyan helyeken publikáljunk, mi olvasunk is. És hát nagyon ajánljuk a kutatást támogató könyvtárosoknak ezt a bizonyos IAP tanulmányt, amit már megmutattam, hogy ezt kommunikálják az oktatóik, szerzőik felé. Na most, hát végül is mégiscsak el kell jussunk ez a bizonyos listához, fekete listához, amit norvég listának becézünk, mert egy norvég listának a valamilyen átvitelén alapul. A finnek is, norvégok is, tehát a világban sokfelé csinálnak ilyen fekete listákat. Vannak commerce szolgáltatások is, pénzért elérhető szolgáltatások. A norvégok ki, a finn és a finnek ki, az lényegében az ő országaiknak szól, de szabadon elérhető. És ebből a norvég listából hosszas megfontolások és a különböző lehetőségek vizsgálata alapján ebből a norvég listából válogattuk le a náluk nullás megjelölési folyóiratokat, de ebből viszont kivettük a hazaiakat, kivettük a sorozatokat, kivettük az évkönyveket, és ebből állt össze egy olyan lista, amit az MTMT alkalmazni fog, és már alkalmaz is. 2023. október végén, október utolsó napján jelent meg az erre az évre szóló lista. A bizottságnak az volt a javaslata, hogy mindig ne visszafelé menőleg értékeljünk, hanem előre próbáljunk irányt mutatni. Tehát mindig legalább 2 hónappal az adott év előtt meg kell hirdetni, hogy hol nem javasoljuk a publikálást. Tehát a kutatóknak van idejük pályát módosítani. Ez a 2 hónap, ez azért gondoltuk, hogy elég, mert ezek a predátor folyóiratok, ezek és a nem predátor, de új gyakorlatot mutató folyóiratok is nagyon rövid átfutás idejük, ez az egyik vonzerejük. Tehát megjelent ez a lista, ezt december 31-ére még korrigáltuk. Minden korrekció ennek az alapelvnek az értelmében csak azt jelenteti, hogy lekerülnek a listáról folyóiratok, újabb folyóiratot nem tehetünk fel, mert akkor nem tartanánk be, hogy ezt 2 hónappal előre meg kell hirdetni. És az MTMT-ben ez a lista mindig egy adott évre szól, az MTMT-ben a publikációknál a megjelenési dátumból az évet kezeljük, tehát ez teljes évre szólnak az MTMT listái. És hát ezen a listán még csak farigcsálunk és javítgatunk, de ez azt jelenti, hogy csak lekerülnek a listáról folyóiratok. Azt tudjuk, Eleve is lehetett gondolni, azóta is nagyon sok bejelentést kaptunk, hogy a norvég listában vannak hibás tételek, hibás adatokra alapozták a nullás besorolást, kidolgoztunk egy korrekciós mechanizmust, ezeket a norvég listán felfedezni vélt hibákat, vagy az akadémia illetékes osztályainak, vagy az MTA könyvtárnak kéretik jelenteni, mi ezt megvizsgáljuk, és ha a bejelentést megalapozottnak találjuk, akkor ezeket a folyóiratokat levesszük a nem megfelelő folyóiratokat, nem megfelelő gyakorlatú folyóiratokat felsoroló listáról. És ez az utolsó pont, hogy is néz ki a gyakorlatban. Egyfelől az MTMT honlapján megjelent a jobb alsó sarokban egy keresőmező. Ha ebbe begépeljük egy folyóiratnak a nevét, vagy névrészletét, vagy ISSN számát, akkor megmutat, ez például egy híres, hírhet, rossz gyakorlatot mutató folyóirat, a Sustainability Q1-es egyébként, de már a Scopus is kidobta, és hát az egész világszerte problémákat látnak vele. Most itt scrollozni nem tudok, én is csak képernyő képeket mentettem le, tehát leszkrollozunk ennek az adatlapnak az aljára, és ott látjuk azt a piros megjegyzést, ez mutatja, hogy ez egy kifogásolható gyakorlatot folytató folyóirat, és van egy link a norvég listára, és meg lehet nézni, hogy a norvégok mit mutatnak erről. Ugyanakkor az MTMT portálon ugyanez a kereső mező, ez ebbe szerzőnevet is be lehet gépelni. Itt és ezen a ponton megjelenő táblázatban már megjelennek a norvég listán alkalmazásának a hatásai, tehát erre az évre, ha valaki 2024-ben megjelent listázott folyóiratban publikál, az itt megjelenő táblázatban már nem a tudományos sorba fog szerepelni a közlemény, hanem csak mint egyéb közlemény. Tehát ezeket a közleményeket természetesen nem töröljük ki, ott lesznek. És az is egy nagyon fontos dolog, azért is nem töröljük ki, egyrészt mindent nyilván kell tartani, mert tudjuk, hogy semmilyen ilyen listázás az nem ad egy teljes megoldást. Az Akadémiai Bizottság is kimondta, hogy minden egyes egyedi értékelési helyzetben, tehát egy doktori eljárásnál, és ugyanezt javasoljuk minden kutatást végző intézmény számára is, tehát hogy minden konkrét helyzetben felül lehessen bírálni ennek a norvég listának a hatását. Ha az elbírált kutató azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ez igazságtalanul dobja ki egy cikkét az értékelő körül, akkor a szakértők, a bírálók elolvashatják azt a cikket, és felülbírálhatják a tartalom alapján a listának a hatását. És azt kell mondjam, hogy 2024 március elejéig egyébként nem volt olyan MTA pályázat, MTA doktora pályázat, vagy kisgyermeket egyedül nevelő kutató pályázat, ahol bármelyik pályázónak akár csak egyetlen cikke is érintett lett volna. Tehát végeztünk az eljárás bevezetésekor egy hatásvizsgálatot, és azt láttuk, hogy nagyon kevés olyan cikk van, néhány százaléka az országban megjelenő cikkeknek, aki ebben érintett lehet, és hogyha a kutatók odafigyelnek, és előre nem publikálnak olyan folyóiratban, ami nem javasolt, hanem helyette választanak egy másikat, akkor még ennél is kisebb lehet az érintettség. Viszont, és ezzel köszönöm meg a figyelmet, az akadémia úgy érezte, hogy olyan gyorsan, olyan sebességgel változnak a kutatási publikálási szokások Magyarországon, hogyha nem hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nem minden folyóirat ad megfelelő platformot az eredményeinknek, még akkor sem, hogyha abban az évben úgy tűnik, hogy az Q1-es vagy Q2-es lenne. Érdemes foglalkozni a kérdéssel, érdemes iránymutatást adni, és afelé terelni a kutatókat, hogy akkor se csábuljon el és publikáljon olyan folyóiratban, aminek még éppen van Q-értéke, de aztán azt a következő évben már elvonhatják tőle. Érdemes egy kicsit megfontolni, hol is publikálunk. És köszönöm szépen a figyelmet ezzel.